köszöntöm a hallgatóinkat, Gál Dániel vagyok. Minden élet számít sorozatunk második epizódjában a családon belüli erőszak áldozatai után a kistérségi nélkülözésben élő roma emberek helyzetéről lesz szó. Vendégem Balogh Vitó Zsanett, az Oltass, hogy élhess kampány koordinátora. Szia Zsanett, köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést. Mióta szervezitek már a kampányt? Mesélne nekem a mozgalom keletkezési körülményeiről?
Sziasztok, én Vitó Balogh Zsanett vagyok. Hát valóban ilyen több szerepben vagyok egyébként ebben a projektben, vagy programban. Igazából most pénteken lesz a harmadik hete, hogy ez a program fut végül is. Az ötletgazda az én vagyok és a kadéternő. Pontosan azért kezdtük ezt a kampány, és azért fogtunk össze ennyi civil szervezettel és az Országos Roma Önkormányzattal is, mert a terep tapasztalatainkból kiindulva egyszerűen nem tehettünk mást. Nagyon nagy bajban voltak az emberek, tavaly óta dolgozunk egyébként, tehát tavaly óta vagyunk benne a Covid-ban, ugye, az első hullám óta dolgozunk, a Még egy falat kampánnyal kezdtük, aztán a gyógyszerpetícióval folytattuk, ahol is ingyenessé vált ugye a favipapír, több ezen aláírták a petíciót, illetve most az Oltass, hogy élhessel fejezzük be, mert végül is ezt teszi fel az íre a pontot. Élelmiszerrel segítettünk, gyógyszerrel, és most pedig magával a vakcinával, tehát segítünk felregisztrálni a leghátrányosabb helyzetű embereknek.
Ha, én nem igazán hallottam erről a Még egy falat kampányról, erről tudnám mondani egy pár szót?
Persze. Igazából elég nagy sajtó nyilvánosságot kapott, még emlékszem a Híradóban is pont én nyilatkoztam talán. Ez úgy volt, hogy ugye én közösségszervező vagyok Nagykállóban a roma telepen, és ott láttam, hogy amikor bejött az első hullám, akkor már nagyon sokan elvesztették ugye az állásaikat, a napszám is szinte megszűnt, egyre többen voltak karanténban, és hát ezeknek az embereknek egyszerűen nem volt tartaléka. Tehát semmiféle élelmiszer tartalékuk nem volt, szó szerint éheztek az emberek, és egy kérdőívet, egy felmérést csináltam, aminek az lett az eredménye, hogy ha itt több hétre bezárják, vagy több hétre karanténba kerülnek, ugye, akkor hát senkinek nincsen se tartaléka, se félretett pénze, semmilyen egyéb dolga, és így indult el a Még egy falat kampány, ahol is élelmiszerre gyűjtöttünk, de annyi pénz jött össze, több mint 30 millió forintot gyűjtöttek a rendes közemberek, mert egy kampány volt, hogy több mint 12 településre jutott végül is belőle, úgyhogy több körben osztottunk, és nagyon-nagyon sok élelmiszert kaptak az emberek fejenként és családonként. Tehát volt olyan család, ahol ilyen 50-60 ezer forint értékben vásároltunk be.
Akkor te folyamatosan jársz tulajdonképpen a terepen még most is?
Én folyamatosan, igen, mert hogy közösségszervező vagyok, és az emberek napi problémájával foglalkozom a csoportommal.
És milyen helyzetben vannak most a járvány alatt a kistérségi, főleg a gettó településeken élő roma emberek?
Nagyon rossz a helyzet, mert berobbant a telepre a vírus konkrétan. Ha csak a nagykállói roma telepet mondom, akkor szó szerint oda berobbant a vírus, mint egy bomba, és gyakorlatilag az elmúlt hetekben, hónapokban nem volt olyan család szinte, aki ne lett volna covidos, vagy ne lett volna karanténban. Úgyhogy siralmas a helyzet. Most, hogy átestek a covidon, egyébként rengetegen haltak meg benne. Én nem tudom, összeszámoltam, csak a én családomból heten mentek el, és három nagyon közeli hozzátartozom hunyt el egy hónap alatt. Nagyon sokan meghaltak, sokan lábadottak hetekig a kórházban, vagy gyógyultak, úgyhogy most már talán, hogy ugye ezáltal védettséget szereztek, talán most egy picit lenyugodni látszanak a kedélyek, de hát nagyon félünk az indiai mutástól, félünk magától a vírustól, még mindig ugye, tartalékunk semmi, munka lehetőség nagyon kevés van, úgyhogy hát azt kell, hogy mondjam, hogy sodródnak az árral, vagy csak egyik napról a másikra élnek.
Az interjú előtt mi beszélgettünk, és mondtad, hogy jelenleg is Covid gyanús vagy, és már átestél többször is a betegségen. Mit tudtok tenni, hogy ti ne kapjátok el a vírust, hogy egyáltalán tudjátok csinálni ezt a munkát?
Nagyon fontosak a védő felszerelések. Tehát mi hárman mentünk, négyen mentünk regisztrálni, velem együtt voltunk négyen, tehát három embert kértem fel a csapatból, hogy menjünk a környező telepekre regisztrálni. Hat településen voltunk végig, én minden településre kimentem egy napra, mint koordinátor, hogy lássam, hogy megy a munka, és hogy tudjak esetleg jelenlévő civil szervezetekkel beszélni, vagy roma önkormányzatokkal, de az én regisztrálóimnak, akik hozzám tartoztak, én biztosítottam a saját pénzemből FFP3-as, illetve 2-es maszkot, napi 3-at kapott mindenki 10 napon keresztül, illetve gumikesztyűt, fertőtlenítő sprét, illetve gélt is, illetve egy ilyen cukorka féleség, amit a gyógyszertárban lehet beszerezni, ami állítólag meg valamilyen réteget van a torokra, és akkor meggátolja a vírus bejutását végül is a szervezetbe. Nem tudom, hogy ez mennyire hatásos, de ezt is beszereztük, úgyhogy tudom, hogy ez a munka nagyon kemény, mert bemenni vírus központba tulajdonképpen, mert a környező cigánytelepek szó szerint vírus központok lettek. Nagyon nehéz, de elhivatottak vagyunk, és emberéleteket mentünk, úgyhogy mi ezt néztük. Nem akartuk, hogy másnak is esetleg meghaljon a nagymamája, vagy az édesanyja, vagy a nagybátyja, akárki, úgyhogy mindent megtettünk, és meg is teszünk.
Hányan vagytok beoltva a csapatból?
Hát sajnos egyikőjük sincs még beoltva. Hozzá kell tennem, hogy mind a Pfizerre és a Sputnikra várunk. Sajnos itt vidéken a kínai és a Sinopharm és az AstraZeneca elérhető, ami lehet, hogy nem sajnos, de mi jobban preferálnánk a Pfizert, illetve a Sputnikot. De antitestük még volt, nekem már nincs, de nekik még volt, hiszen februárban betegedtek meg, meggyógyultak, és azért még ilyenkor van antitest, illetve a védettségi igazolványon is az van, hogy majd olyan május, június, július körül kell felvenniük az oltást, mert addig még van antitestjük.
Zsanett rögzített számunkra egy rövid részletet az egyik ülésükből. Hallgassuk meg ezt, mielőtt a következő kérdésre térünk.
Az első kérdésem hozzátok, hogy van-e bennetek bizonytalanság a vakcinával kapcsolatban, bármelyikkel kapcsolatban? Ez legyen most hatékonyság, vagy arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk félteket tőle azért, mert mondjuk egy AstraZeneca, vagy mondjuk egy Sinopharm kínai. Tehát van-e bennetek bármiféle bizonytalanság, hogy hatékonyak-e ezek a vakcinák, vagy nem?
Mondhatom én az első választ?
Igen.
Hello. Na, engedjétek meg, hogy bemutatkozzak, Korsos József vagyok, Sárváros Omakisebbségi Önkormányzat elnöke. Az én véleményem ezekről a vakcinákról, hogy mindegyik teljes biztonsággal felvehető, meg adható is, mert természetesen tapasztalatból mondom, mert itt Sárzon, csak egy példát mondtam most, ebben itt Sárzon mindenki meg van elégedve, mellékhatások nélkül szinte lezajlott az egész. Nagyon ritka az, hogyha esetleg valakinek kis fejfájás, esetleg kis szédülést okozott. Nekem ez a véleményem, hogy az összes vakcinát el lehet fogadni. Ennyi.
Többiek? Valaki folytassa.
Orsos János vagyok. Én nekem egy kicsit elfogult vagyok ezzel AstraZeneca-ra, mert nekem több ilyen negatív vélemény érkezett az én számomra. Én azt mondom, hogy se oltás ellenes nem vagyok, se oltás mellett. Én azt gondolom, hogy mindenki döntse a saját maga szuverenitás jogán, hogy beoltassa, de én egy picit elfogult vagyok ezek az oltóanyagokkal.
Nagyon köszönöm.
Én szeretnék tudni. Gyakorlatilag nekem az a véleményem, hogy nekem a szüleim kaptak AstraZeneca-t, és akkor egy pár napig voltak olyan mellékhatások, hogy egy pici ijegység azért benne volt, de azt gondolom, hogy többségében minden vakcina jó, és el kell fogadni, hiszen a fertőzést könnyebben átadjuk, hogyha felveszünk, mert azért vannak ennek csúnya a végkimenetele is, mert ezt így látjuk és halljuk.
Köszi, valaki más esetleg?
Én a kínai vakcinától kicsit tartok. Több ember az ismerőseim közül nem szeretné, és vissza is utasította már a kínai vakcinát, és várnak valami másra. Hát a köztudatban benne van, hogy kínai, és hogy lehet, hogy behozzák azt, hogy nem lehet menni azzal az oltással külföldre, lehet, hogy nem fogadják el itt-ott, amott azt a kínai oltást. Ez van a közbudatban. Egyelőre én a kínait, én jó magam is visszautasítom. Én személy szerint nekem nem mindegy, hogy mit kapok. Én Pfizer-t szeretnék, hogyha már oltjuk magunkat.
Jóros a legjobb.
Köszönöm. Van-e még esetleg valaki, aki válaszol?
Hello, sziasztok! Dunai Arnold Zsolt vagyok. A Zsutipe Sport és Kulturális Egyesület edzője. Édesapám az elnök. Egy ökölvívó egyesület vagyunk, ahol hátrányos helyzetű roma származású és nem roma származású gyerekeket oktatunk az ökölvívásra és a egyéb más területeken segítjük őket. Nekem igazából az aggályaim az a médiától fakadó legtöbbnyire. Ugye sokszor megjelennek rémhírek, és igazából ezzel kapcsolatosan vannak csak aggályaim, hogy sokszor az ember nem tudja, hogy minek higgyen és kinek, de próbálunk optimisták maradni, és az adatok alapján azt látjuk, hogy nagyobb, nagyon kevés az, aki esetleg megkapja, és probléma lett ezután az oltás után. Én is bízom ebben, hogy ez így marad, és reménykedünk, hogy nem lesz probléma.
Nagyon köszönöm.
Nagyon köszönöm.
Most felteszek még egy kérdést, és arra kérlek titeket, hogy válaszoljatok nekem erre is, jó? A kérdésem pedig a következő. Van-e bennetek bizonytalanság a regisztrálással kapcsolatban, hogy hogyan, milyen módon, mennyire jelent ez most nektek nehézséget?
Mondhatom én először?
Igen.
Utána jelentkeznék én is, Maxi után.
Hát az én véleményem az, hogy a regisztráció egyáltalán nem okoz nehézséget, mert már annyira gyakorlottak, meg tapasztaltak vagyunk, én is, meg a kollégáim is természetesen, kollégáim meg én is, hogy nem igazán okoz problémát. Talán az se, az egy, de még az se okoz gondot, hogy nem rábeszélés, hanem az embereknek a tudatában lévő rossz indulatok eloszlásával kapcsolatosan egy icike-picike nehézség van, de hát ezeken is túl tudunk dolgokat tenni. Nekem ez a véleményem.
Köszönöm, és akkor most jelentkezett még valaki.
Igen.
Igen, mond.
Igen. Én annyit fűznék hozzá, hogy összességében én azt mondhatom, hogy elég jó szájízzel számolhatok be a munkáról, mert hogy nagyon sok olyan ember meg tudtam győzni arról, hogy regisztrálni kell az oltásra, és mert pedig azért is, hogy adja meg az esélyt annak, hogy az alatt az idő alatt, amíg fel fogják hívni, hogy addig dönts el, hogy szeretnie vagy nem. Mert egyébként az sem volt olyan túl egyszerű. Maga a regisztrációs folyamat, ugye az nem bonyolult és teljesen egyszerű, szerintem az bárki most már meg tudja csinálni. Viszont mondom, az lényeg, hogy az emberek sok helyen nagyon szívesen fogadtak. A múltkori beszélgetésről, amit a Farkas Gyula tartott, illetve vagy hát ő is tartott, és információkat kaptunk tőle, az több területen, településen tudtam alkalmazni azokat az információkat, ami nagyon széles körűnek vettek, és nagyon-nagyon örültek neki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy összességében mondom, csak jó szájízzel tudok az egészről beszélni. Nyilván van minimális negatívum, de az elenyésző, és az talán még nagyon említésre sem méltó. Én ennyit szeretnék csak.
Igen, egyet értek én is. Hasonló helyzetben voltam én is, igen.
De hogy látod, hogy mekkora az oltási hajlandóság az emberek között?
Hát erre nehéz válaszolni, ez minden egyes településen, városban, faluban, roma telepen más. Nyilván ezt a kampányt, ez egy nagyon összetett kampány, hiszen mi nem csak a terepi munkát osztottuk be, és terveztük meg, és valósítottuk meg, hanem a kommunikációs kampányt is, tehát a kampány végül is két kampányból tevődött össze, és pontosan ezért, mert nagyon sok az oltás ellenes, roma és nem roma is, ezt hozzáteszem, ezért egy kommunikációs kampányban kezdtünk, ahol ismert roma celebek, és nem romák is, mondták el, vagy érveltek az oltás mellett, és mondták el tapasztalataikat, megpróbáltunk mindent, ezeket az embereket kiképeztük, tehát egy személyes képzésen vettek részt, vagy hát online képzés volt, de hogy mindenki ott volt, tehát végigülték ezt a másfél órát, és ott azért felkészítettük őket, hogyha találkoznak oltásellenesekkel, akkor hogyan tudják őket meggyőzni arról, hogy a vakcina biztonságos, és hogy elengedhetetlen a későbbiekben, vagy a továbbiakban. Illetve hát itt a terepen lehet őket meggyőzni, és főként személyes beszélgetéssel. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy oda megyek, akarsz regisztrálni, azt mondja, hogy nem, akkor tovább megyek, hanem egy-két vagy három mondatban azért én próbálom őt meggyőzni, beszélgetni vele, hogy igenis érdemes. Azt tapasztaltuk, hogy jöttek fel ilyen gyakori kérdések, és ezeket mi összeírtuk, és a képzésen az orvosnak ezeket a gyakori kérdéseket feltettük, hogy aztán a regisztráló önkéntesek erre tudjanak megfelelően válaszolni. Na most banális kérdésekről volt, vagy van egyébként szó, ilyen például, hogy belefér-e az oltásba egy csíp, van-e az oltásban csíp, vagy olyan híresztelésekbe is belefutottunk, hogy a PCR teszt során van egy pánik gomb az agyban, azt megnyomják a pálcikával, és akkor rabszolgákká válunk, vagy 5 év múlva bekapcsolják ezt a csipet, amit belénk ültetnek, és akkor azt megöli az emberiséget, vagy akik felvették. Tehát ilyen hasonló összeesküvés elméletekkel találkoztunk, és akkor ezeket szépen összegyűjtöttük, feltettük az orvosnak, és ő megválaszolta, és aztán már, hogyha ezzel ők találkoztak, akkor meg tudták válaszolni. Egyébként nagyon sok embert meg tudtunk győzni. Tehát 3 hét alatt olyan körülbelül 8000 főt tudtunk leregisztrálni.
És honnan értesülnek ők ezekről a hírekről? Honnan szerzik az információt a vírusról, vagy az oltásról?
Ez nagyon nehéz megmondani. Egy telepen más azért az élet, mint a belvárosban, vagy bárhol máshol, hiszen mondjuk, hogyha van, aki olyan szerencsés, hogy van munkája, és akkor ott a munkahelyén hall egy ilyen hírt, akkor azt ő hazaviszi, elmondja a családjának, és ezek a családok ugye érintkeznek egymással, van olyan hely, ahol több generáció él egy háztartásban, akár 10-15-en is, aztán ezt ők megvitatják, és így elterjed a pletyka, így elterjed a rémhír, illetve Facebookról is értesülhetnek, mert hogy ezt osztják. Tehát több helyről kapják ezeket a híreket.
Még mondtad most, hogy 8000 embert sikerült meggyőzni, hogy regisztráljanak, de egyébként ugye a telepeken rengetegen élnek tulajdonképpen digitális szegénységben, ha van egyáltalán ilyen fogalom, tehát internet és okostelefon, vagy bármilyen infokommunikációs eszköz nélkül nem tudnak igényelni oltást. Van, milyen alternatíva van erre?
Nyilván nagyon nehéz volt a dolgunk, mert hogy ők nem rendelkeznek internettel, például valahol még áram sincs, meg víz, nem hogy okostelefon, úgyhogy ezeket az embereknek mi előre a helyszínen legyártottuk az e-mail címet, és akkor szépen beregisztráltuk őket, ha pedig nem volt mobiltelefonjuk, akkor a mi saját telefonszámunkat adtuk meg, vagy hogyha ez nem sikerült, mert mondjuk annyi embernek nem volt telefonja, akkor szépen bevittük ezeknek az embereknek az adatait a helyi házi orvoshoz mondjuk akár, és akkor mondtuk, hogy ennek az embernek nincsen telefonja, ezt valahogy másképpen kell lesz majd elérni, hogyha hívják be esetleg oltásra, vagy aki megadta a telefonszámát, önkéntes regisztráló, az visszamegy, és akkor szól neki, hogy jöhetsz az oltásra. Vagy hogy mehet az oltásra.
És akkor most én amennyire értelek, annyira úgy látom, hogy akkor van egy ilyen képzés része, és van kifejezetten az, amikor a terepre mentek és beszéltek tulajdonképpen az utcaemberével, és őket próbáljátok meggyőzni, illetve segítetek a regisztrációban, hogyha ez a meggyőzés ez sikeres volt. Mondjuk, hogyha a képzésről beszélnél egy kicsit, hogy pontosan kiket képeztek, hogy hogy néz ez ki, milyen egy ilyen képzési alkalom?
Elkezdtük ugye a kampányt, összegyűjtöttünk 100 önkéntest, 80 önkéntest az Országos Roma Önkormányzat delegált országszerte, 20-at pedig mi civilek, és ezt a 100 embert képeztük ki, különböző képzési napokat adtunk meg, egy képzés ilyen másfél óra hosszából tevődött össze, és a képzés első felében egy roma orvos, aki Covid osztályon dolgozik, mondta el a tapasztalatait, illetve beszélt magáról a Covidról, illetve a vakcinákról, a vakcinák közti különbségekről, és hogy melyik vakcina igazából kinek, kiknek ajánlott. És itt feltették a gyakori kérdéseket, illetve én feltettem ezeket az összegyűjtött gyakori kérdéseket, és akkor ezt ő egy ilyen 50-55 percben beszélt az orvos, és válaszolta meg mondjuk a kérdéseket, és aztán a képzés másik felében egy oktató videó segítségével minden egyes regisztrálóban tudatosítottuk, hogy hogyan kell regisztrálni, még hogyha tudták is, hogy hogyan, akkor is megmutattuk ezt a videót, illetve megcsináltunk egy regisztrációt is együtt közösen, hogy biztosak legyünk abban, hogy ezek az emberek magabiztosan fognak tudni regisztrálni. Úgyhogy ennyiből tevődött össze a képzés, és aki részt vett a képzésen, az aztán már mehetett is terepre dolgozni, regisztrálni.
És az önkéntesek általában onnan jöttek, ahol később dolgoztak is terepen? Tehát helyiek ők?
Főképpen igen, helyi emberek. Tehát mindenki a saját helyében regisztrált, vagy pedig egy-két faluval arrébb. Tehát így, amit biztonsággal el tudott érni.
Akkor most egy kicsit arról szeretnének kérdezni, hogy kik segítenek nektek. Tehát nyilván szervezetekre gondolok, és mondjuk mennyire együttműködőek a helyi önkormányzatok. Honnan kaptok segítséget?
Igen, számos civil szervezet fogott össze. Itt a civil kollégium alapítványról beszélhetünk, a rendszer szint munkacsoportról, az Országos Roma Önkormányzat és az Egy Magyarország kezdeményezés, illetve még az Országos Civil Tanács Egyesület. Illetve az Országos Roma Önkormányzat biztosított egy fertőtlenítőszer csomagot, illetve hát ilyen védekezési csomagot a regisztrálóknak, akinek tudott, aki nem, az pedig, hát, aki szívvel dolgozik, az megvette saját zsebből, én megvettem, és végül is ennyi. A helyi roma önkormányzatok együttműködőek voltak, mert az Országos Roma Önkormányzat kiküldött nekik egy ilyen levelet, hogy érkezni fognak az önkéntesek, és segítsék a munkájukat, de egyébként így nagyjából ennyi, mindenkinek azt hiszem, beszélhetek mindenki nevébe, az önkéntes munkája van benne, és a szíve, és a lelke. Külön csapat dolgozott, tehát felosztottuk a munkát, hogy ki miben fog részt venni, például az Ahang, a DIK TV, a Romnet, Roma Sajtóközpont vállalták a kommunikációt és a videók elkészítését. Mi a Civil Kollégium Alapítvány és a rendszer szint vállaltuk a képzés lebonyolítását, úgyhogy a civil tanács pedig a civileket adta, a 20 civilt ugye, akik mentek regisztrálni, a másik 80 civilt pedig az országos roma önkormányzat. Úgyhogy hát így raktuk össze a csapatot, és egyébként rengeteg munkánk van benne a képzésen túl és a terepmunkán túl, mert rengeteg meetinget tartunk és tartottunk is arról, hogy hogyan megy a regisztráció, hogy mind kellene még javítani, hogy mik a képzés eredményei, hogy milyen nézettsége van a videóknak, és hogy esetleg miről lenne még érdemes forgatni, hogy megszólítsuk a már gyógyult civil embert is, mert ugye azzal tudunk a legjobban azonosulni, vagy felkerestük ugye ezeket a roma celebeket, akik betegek voltak, és esetleg már felvették az oltást, úgyhogy ebbe nagyon sok és nagyon kemény munkánk van, és innen is köszönöm mindenkinek, aki ennek részese volt, és aki oda tette magát ebbe az egészbe.
Jó, hogy említetted a TIK TV-t, mert most jutott eszembe, hogy szerettelek is volna kérdezni erről, hogy ez mennyire fontos a romák számára. Nyilván a televízió az egy olyan orgánum, ami azért a háztartásoknak nagy részében megvan. Még ha esetleg nincs is internet, talán akkor a televízió mégiscsak ott van, és hogy hát nem nagyon volt még ilyen tévé, mint a TIK TV Magyarországon. Az ezáltal, vagy a műsorok által közvetített üzenet, az könnyebben eljut a roma emberek számára?
Természetesen, hiszen talán a televízió, vagy ezek a csatornák az, amit a legszegényebb ember is de meg tud magának, vagy megfizet magának, hiszen nekik szinte ez az egyetlen szórakozási lehetőségük, és nagyon szeretik egyébként a romák a TIK TV-t, mert hogy minden korosztály megtalálja a maga kedvenc műsorát, és hát igen, így nagyon könnyen eljutottunk az emberekhez és a köztudatba, mert nagyon jó fej volt a TIK TV igazgatósága, tehát nagyjából amiket mi kitaláltunk, videókat, illetve anyagokat, azt ők élőadásba akár, vagy főműsor időben is, de leadták, Facebookon posztolták, tehát nagyon rugalmasak és kedvesek voltak ilyen szempontból.
Akkor egy picit más terepre elveznénk kifejezetten így a településeknek a helyzetéről, meg az embereknek a helyzetéről szeretnélek kérdezni még téged, mert hogy sokat vagy kint a terepen, és talán a hallgatók számára ezek egészen új tapasztalatok lehetnek. De tudom, hogy rengeteg olyan állás szűnt meg, amelyeket kifejezetten roma emberek töltenek be. Sokan veszítették el az állásukat, a kenyérkeresetüket?
Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Most gondoljunk csak bele, hogy aki covidos, ugye nem mehethetek itt dolgozni, az alapból kiesik, de ezeket a helyeket aztán mondjuk betölti más. Tehát ezek nem olyan állások mondjuk, ami esetleg bejelentett, hanem ilyen maszek munkák, vagy napszámos fizetés, és ezeknek az embereknek ténylegesen csak ez az 5000 forint volt mondjuk, amit naponta keresnek. Úgyhogy elég rossz helyzetben vannak, és de hát nem csak ők, hanem már én azt látom, hogy az országban egyre többen. Nagyon nehéz, amikor azt látod, hogy egy gyerek éhes, vagy oda jön hozzád, oda szalad, és mondja neked, hogy ő még mondjuk ma nem evett. Tudom, hogy ezeket nehéz elképzelni, meg sokan úgy vannak vele, hogy ilyen csak a mesében, meg a filmekben van, de higgyék el, hogy nem igaz. Ez sajnos probléma. Nagyon sok gyerek pontosan tudja, hogy mikor érkezik mondjuk a családi pótlék, és mondjuk a hónap utolsó 3 napján már azért imádkozik, hogy mikor jön már meg a családi pótlék, mert már annyira nincs, úgyhogy én nagyon nagy szegénységet látok. Nagyon remélem, hogy talpra áll az ország, és ez változni fog, és elmúlik már ez a COVID tényleg, mert ezt már nem lehet bírni egyébként, ezeket a hullámokat és a bezártságot is, és hát ezeket az embereket sújtja a leginkább, akik elvesztik az állásukat, és gyakorlatilag nincs miből élniük, nincs miből ételt venniük. Sokat segít a népkonyha, mert ugye elérhető a népkonyha, és az napi egy meleg ételt ad a rászoruló embereknek hétfőtől péntekig, de higgyétek el, hogy vannak olyan gyerekek és emberek, akik tényleg csak annyit esznek egész nap azt a csekély adagot, amit ott adnak egy nap egyszer.
És azt főre számítják ki? Tehát, hogyha valaki, én nem tudok erről, hogyha valaki regisztrál, vagy azt sem tudom, hogy hogyan kell ezt igényelni, és hogyha...
Nagyon egyszerű. Nem kell igényelni, oda mész a népkonyhára, és akkor leadod a... vagy felmutatod a lakcímkártyádat, ők beírnak, és akkor már másnap, vagy akár már aznap mehetsz. És igen, főre adják. Mondjuk, ha egy ötfős család oda megy, akkor öt adagot kapnak.
És akik elveszítették a munkájukat, azok kapnak bármilyen segítséget az államtól, vagy valamilyen támogatást?
Nem. Nagykálóban a helyi önkormányzat nem segít. Az első hullám idején egy 2500 forintos élelmiszercsomagot adtak a lakosságnak, illetve most az elmúlt hetekben egy vitamin és fertőtlenítő csomagot, de anyagi támogatást, illetve élelmiszer formájú támogatást ők külön nem nyújtanak. A közmunkaprogram az, ami van, de most valamilyen oknál fogva annak is lecsökkentették a létszámát. Az 50 pár ezer forint van, és ennyi.
Na, elég régóta beszélgetünk, de én elfelejtettem azt megkérdezni, hogy tulajdonképpen melyik régióról beszélünk itt, mondjuk megyére, vagy akár nagyvárosokra, ami beugorhat a hallgatóknak is, hogy Magyarországnak melyik területeiről van szó?
Szabolcs, Szatmár, Bereg megye. Uh-huh. Én onnan származom, én itt élek, itt dolgozom, de az önkéntesek az Oltass, hogy élhess programban országszerte, tehát Pécstől egészen, nem tudom, Szabolcs megyéig járták az országot, tehát országszerte a leghátrányosabb régiókat első helyre téve járták az országot és regisztráltak.
Ugye most a felsőben és a középiskolában továbbra is digitális oktatás zajlik, már nagyon régóta megy. Hogy bírják ezt a családok a gyerekek? Meg tudják ezt valahogy oldani? Sokan lemorzsolódnak egyszerűen az iskolákban?
Lemorzsolódásról nem beszélhetünk, mert az én véleményem az, hogy ezért a tanárok figyelembe veszik ezt a helyzetet, és átengedik őket, még ha egy kettessel, de akkor is. Mondjuk ez szerintem probléma, de ez csak az én véleményem. A digitális oktatás egy katasztrófa volt szerintem, ezt is a civilek oldották meg helyi szinten, illetve indítottunk egy kampányt az Ablak a padra nevezetű kampányt, ahol is használt laptopokat, tableteket, számítógépeket gyűjtöttünk, majd önkéntes alapon ezt felújítottuk, és juttattuk el a családoknak, illetve mi is, az én csapatom helyi szinten próbált gyűjteni eszközöket, gyűjtöttünk is, több mint 30 eszközt gyűjtöttünk, ez 30 családra volt elegendő, és megpróbáltuk azoknak a családoknak adni, ahol tudtuk, hogy több gyerek van, mondjuk 3 vagy 5, és tudnak használni esetleg egy eszközt. Hát nem könnyű a helyzet, vagy nem volt könnyű a helyzet, a szülők itt nem tudnak segíteni a házi feladatban, illetve még a digitális oktatásban sem. Úgy, ahogy tudtuk, segítettük ezeket a családokat és gyerekeket, de én úgy gondolom, hogy ennek meg fog látszani a hatása a későbbiekben, mert olyan tudásról és tananyagról maradtak így le, ami szerintem pótolhatatlan ahhoz, hogy tovább lépjenek, és akár egy generáció fog kiesni, vagy nem tudom. Most a romákról beszélek, egyre több roma diplomázott le, érettségizett le. Most nem tudom, hogy ez a generáció, aki a digitális oktatásban él már, vagy tanul már tulajdonképpen több mint egy éve, hogy azokkal mi lesz így, nem tudom.
És hogyan tovább?
Arról, hogy hogyan tovább, még nem tudok neked nyilatkozni, mert holnap pénteken lesz egy értékelő a csapattal, ahol meg fogjuk beszélni, hogy tovább megyünk-e ilyen formában, vagy nem, kinek mennyi a kapacitása. Nyilván mindenki túlvállalta magát, aki ebbe beleszállt. Én is van olyan, hogy napi 12 meg 14 órát dolgozom egy másfél éves kisfiú mellett, mert nekem van egy fiam. Nyilván azért, hogy, és tényleg azért, hogy minél több embert meg tudjunk menteni, de hogy ez így fenntarthatatlan, ugye mi önkéntesen vállaljuk, ezt még egyszer hangsúlyozom. Tehát én ezért, és a többiek sem, ezért fizetést egyáltalán nem kapunk. Puszta jó indulatból csináljuk, még ha ezt nehéz is elhinni. De így van, vannak még jó emberek a világon, ezt higgyétek el. És, de viszont meg kell beszélnünk a folytatást, és még erről ezért nem tudok nyilatkozni.
Most belegondolsz, vagy képzeljük el azt a szituációt, hogy bele is szólhatsz. Mik lennének a legfontosabb, életbevágóbb intézkedések az állam részéről a romákat fenyegető vészhelyzetnek az orvoslására?
Ha én beleszólhatnék és meghallgatnák a véleményemet, akkor azt tanácsolnám, hogy elsősorban minden romának, vagy minden olyan embernek, akinek nincs pénze megvenni, biztosítsanak megfelelő mennyiségű C-D vitamint, illetve fertőtlenítőszereket, biztosítsanak számukra élelmiszercsomagokat, illetve hozzák, tehát az oltás, az oltópontok mindenki számára elérhetőek legyenek, mert van olyan a tapasztalataink alapján, most, hogy mentünk regisztrálni, van olyan falu, ahol nem tudom, 20 meg 40 kilométert kell utazni egy oltásért, és nem biztos, hogy van buszjegyre pénze. Úgyhogy én ezeket tudnám tanácsolni. A COVID gyógyszert már hál' Istennek ingyenessé tették, de a megfelelő táplálkozást és vitaminokat mondanám, mert ezek az emberek nagyon le vannak gyengülve, az immunrendszerük nagyon le van gyengülve, nincs pénzük, hogy ezt pótolják és erősítsék, úgyhogy mindenképpen ebben kéne az államnak valamilyen módon segítenie, illetve hát mondom ezt a gördülékeny oltást mindenki számára elérhetővé tenni, mert ez nagyon-nagyon fontos, nem tudnak az emberek csak úgy 40 kilométereket megtenni. Illetve hát a párbeszéd, hogy hallgassák meg őket, hogy nekik mire van szükségük. Olyan fülekre van szükség, aki őket tényleg meghallgatja. És valamilyen módon hozzák vissza, vagy teremtsenek munkahelyeket, hogy ezek az emberek most a válság után majd meg tudjanak élni, hiszen nagyon nagy, olyan drágulás ment most végbe, ami elképesztő, hogy például én másfél vagy egy kiló csirke mellett 1800 forintért vettem. Hát akkor gondoljunk már bele, hogy ezek az emberek miből fognak ételt venni, mikor így sincsen. Úgyhogy fordítson több figyelmet azokra, akiket a legjobban sújt a járvány.
Mondtad, hogy gyakran 20 vagy 40 kilométert kell utazni egy oltóponthoz, de hogy gondolom, amikor valaki beteg lesz egy roma családból, akkor egyáltalán a tesztet sem tudják elvégezni, mert ahhoz ugyanúgy messze kellene utazni, hogy hogyan zajlik egy roma családban ezeken a településeken a megbetegedés és ennek az utóélete.
Általában az emberek ugye elkapják a vírust, nem veszik észre, hogy betegek, aztán egyre jobban betegek lesznek. Nincsen, eddig nem volt pénz kiváltani a gyógyszert, most már ugye ingyenes a favipiravír, megkapják, beszedik, ha viszont jól viselik a tüneteket, akkor nem szólnak arról senkinek, hogy ők covidosak, mert félnek, hogy karanténba kerülnek, és akkor még a népkonyháig sem tudnak elmenni. szólnak általában egy olyan embernek, akinek van pénz a telefonján, hogy szóljon a tesztkocsinak, amikor már nagyon rosszul vannak. A tesztkocsi kijön, leteszteli őket, aztán megkapják az eredményt, hogy mondjuk pozitívak, és akkor, amikor már a végképpen nagyon rosszul vannak, akkor hívják, hogy hivatják a mentőt, hogy vigye be őket. De egyébként alapvetően nagyon félnek az egészségügytől, és nem is nagyon, tehát ez már tényleg csak a végpont, amikor már nagyon rosszul vannak, akkor szólnak az állapotukról bárkinek is.
És nem is a képzésekre gondolok, hanem igazából így a program során ez tud változni? Tehát lehetetlen volt a kormány részéről is a kommunikáció, tehát én is tudom, hogy nagyon sokszor úgy éreztem, hogy nem tudom, hogy mit gondoljak. Tehát, hogy ki mond igazat, ki nem mond igazat, kiben bízzak, és egy hatalmas bizalmatlanság az, amit a környezetemben látok. Tehát mondjuk azzal, hogy roma emberek mennek oda roma emberekhez, roma orvos van, kompetensek vagytok, látszik az, hogy ezt a munkát szívből csináljátok, és értük csináljátok, sőt, azt mondom, hogy értetek csináljátok. Tud ez változni?
Pontosan ezért, amit most felsoroltál, ezért, tehát ez a kampánynak egy nagyon sarkalatos pontja volt, hogy mind a 100 ember az roma származású legyen, mivel itt nincsen kulturális különbség, vagy szokásbéli különbség, és egy olyan bizalom van, amin már nem kell dolgozni. Tehát oda megyek egy másik romához, és bizalommal van felém, mert tudja és látja rajtam, hogy én közülük való vagyok, roma származású vagyok. Úgyhogy pont ezt a helyzetet akartuk ezzel orvosolni, hogy túl nagy a bizonytalanság, nem értik, hogy mit mond mondjuk alapesetben a Müller Cecília, túl sok ellentétes információ jut el hozzájuk, és pontosan ezt a képet akartuk tisztítani azzal, hogy romák mondják romáknak, és egy roma orvos készíti fel ezeket a regisztrálókat. Tehát ez nagyon sarkalatos pont volt, és nagyon el volt tervezve, és nagyon meg volt szervezve, és nagyon jól meg lett valósítva, mert azért 3 hét alatt 8000 embert leregisztráltunk szerintem. Ez önkéntes alapon, ez egy nagyon jó eredmény.
Abszolút, abszolút. Mostanában találkoztam veletek pont a Telexen, de egyébként több helyen is a Facebookon, meg nagyobb hírportálokon, és mielőtt ezt az interjút elkezdtük, én úgy tudom, hogy a Telexnek adtál egy másik interjút, hogy hol lehet rólatok olvasni?
A rendszer szint Facebook oldalán is megtaláltok minket, illetve ha felmentek az RSK oldalára, a DIK TV oldalára, az Egy Magyarország oldalára, mind-mind fogtok rólunk, vagy a Civil Kollégium alapítvány oldalára, tehát itt fogtok rólunk információkat találni, posztokat találni, tehát mindent, amire kíváncsiak vagytok, azt meg tudjátok találni.
Esetleg valaki segítene nektek akár a munkájával, vagy valamennyi pénzzel, akkor ezt hogy tudja megtenni?
Igen, a Civil Kollégium alapítvány oldalára, hogyha ha rámegy, akkor ott tud nekünk írni üzenetet, és mi azt aztán azonnal látjuk, és tudjuk fogadni esetleg a felajánlást, legyen ez önkéntes munka, azokat szoktuk szeretni, vagy bármilyen nemű felajánlás.
Köszönöm szépen az interjút. Balogh Zsanettel való beszélgetésemet hallhattátok az Eper Rádión. Én Gál Dániel vagyok. Sziasztok!